Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PVC Magyarország, a világ vezető tanácsadó hálózatának magyarországi tagja. www.pvc.hu.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a napi gazdaság és a Portfolio.hu szakértőinek közreműködésével. A hátralévő negyed órában beszélünk arról, hogy kezdődnek a transzatlanti szabadkereskedelmi tárgyalások. Beszámolunk majd az árfolyamokról és kapcsoljuk majd tőzsdei szakértőinket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Kezdődnek a transzatlanti szabadkereskedelmi tárgyalások. Gerés Tamás a napi gazdaság munkatársa van a telefon másik végén. Szervusz, jó reggelt kívánok! Az előnye vagy a hátránya lehet a több?
Jó reggelt kívánok! Hát ugye a tárgyalásoktól alapvetően előnyöket remélnek, és ha a történelmi precedenseket megnézzük, akkor valóban általában ezek a típusú szabadkereskedelmi, illetve továbbfejlesztett verzióban akár vámunió irányába elmozduló tárgyalások katalizálni tudják a növekedést, tehát az európai integráció története is nagyjából erről szól. Úgyhogy ilyen értelemben az lenne a tárgyalás sorozat egyik célja, hogy hosszú távon, nagyjából 3 évig lehet tervezni ezzel a sorozattal, kialakul az atlanti térségben egy olyan integrált gazdasági övezet, ami ebben az átalakuló világgazdaságban fent tudja tartani, meg tudja őrizni az atlanti régió gazdasági jelentőségét, hát elsősorban ugye a felemelkedő távol-keleti régióval szemben, vagy azzal párhuzamosan. De azért nem csak előnyei lehetnek ennek a tárgyalás sorozatnak, illetve ennek az integrációnak, a kritikusok arra hívják fel a figyelmet, hogy főleg Európában ugye erre a korábbi uniós, vámuniós közös belső piac kialakítására létrejött gazdasági integrációra egy politikai intézményrendszer épült ki, és ebben okozhat nehézségeket, illetve torzulásokat, hogyha ez a meglévő európai gazdasági integráció úgymond kikerül Európából, és egy nagyobb övezetbe kerül át. Szintén a kritikusok mondják azt, hogy ezek a szabadkereskedelmi egyezmények különböző módon csapódhatnak le az egyes iparág, az egyes országokban, akár Európán belül is, és mivel nem egyenlően oszlik meg ennek a haszna, ezért gyakorlatilag létrejöhetnek, akár a szabadkereskedelmi övezeten belül, akár azzal szoros kapcsolatban lévő határövezetekbe, például a mediterrán térségben, olyan országok, olyan régiók, amik versenyhátrányt szenvednek el ebben a kialakuló új belső kereskedelmi piacon. Hosszú távon, akár a világgazdaság szempontjából nézve, milyen hatásai lesznek, milyen pozitív és negatív hatásai lesznek, azzal kapcsolatban csak találgatni lehet. Az biztos, hogy politikailag és a világgazdaság struktúrája szempontjából is lesznek kezelendő káros hatások is.
Egy kicsit szűkebb látószögből nézve, minket hogy érintene itt Magyarországon, ha meg lenne a megállapodás?
Mi ennek a nagy szabadkereskedelmi övezetnek a részét képeznénk, hiszen ez az Európai Unió és az Egyesült Államok között zajlik elsősorban. Ugye alapvetően Magyarország az Európai Unión belül abban a régióba tartozik, ami alapvetően a versenyképességi rangsornak hát nem a csúcsán helyezkedik el, részben egy ilyen félperiférikus térségben vagyunk. Így azt lehet mondani, hogy valóban azok a versenyfokozó intézkedések, azok a standardok, amik egy ilyen szabadkereskedelmi övezetben kialakulnak, azoknak a hátrányai Magyarországon potenciálisan jelentkezhetnek. Hogyha megnézzük az unió nagyobb gazdaságain belül, kik azok, akik inkább támogatják ezt az atlanti gazdasági térség kialakítását, és kik azok, akik ettől inkább félnek, akkor ott is azt látjuk, hogy elsősorban a nagyon erős versenyképességgel rendelkező országok, elsősorban a skandináv, észak-európai országok, Németország, Ausztria támogatja, még Olaszországban, Franciaországban, illetve a ipari versenybe kevésbé résztvevő országokban, például Görögországban sokkal inkább félnek egy ilyen nagy közös piactól, és hát nem teljesen alaptalan a félelmük, ugye az lehet ott a potenciális következmény, hogy egyszerűen piacnak fogják használni ezeket az országokat, és a termelési versenybe pedig lejjebb csúsznak, úgymond a ranglétrán.
Gerős Tamás, napi gazdaság, köszönöm szépen, további részletek a labban. Májusban 2,1%-kal csökkent az ipari termelés az egy évvel korábbihoz képest, az előző havinál 1,3%-kal volt kisebb, derült ki a KSH adataiból. Madár István a Portfolio.hu elemzője az év egészében viszont már 1-2% közötti növekedésre számít. Kaputa Júlia interjúja.
A májusi adat látszólag nem igazán szívderítő, hiszen jelentős mértékben esett vissza a 12 havi változást jelző index, és ez azt jelenti, hogy 2,1%-kal elmarad a termelés volumene az egy évvel korábbi szinttől. Ennek két alapvető oka van. Az egyik az, hogy az idén áprilistól májusra is ugorodott valamelyest az ipar termelése. A másik pedig az, hogy tavaly áprilistól májustól a bázisban egy jelentős megugrás volt, és ennek köszönhető az, hogy a 12 havi változást jelző mutató tulajdonképpen a pozitív tartományból esett vissza újra a negatív tartományba.
Az áprilisi növekedés volt egy egyszeri tényezőnek köszönhető, vagy most ez a májusi csökkenés? Tehát, hogyha további hónapokra tekintünk előre, akkor milyen tendenciákat látnak önök?
Havi alapon nézve, május volt az első olyan hónap, amikor az idén visszaesés mutatott az ipari termelés, vagyis az előtte levő 4 hónapban folyamatosan bővült a szektor. Ezt egyrészt az magyarázza, hogy a decemberi hosszabb leállások után törvényszerű volt egy korrekció, készletfeltöltés, az ipari kapacitások helyreállása, másrészt pedig az ipari szerkezetünkkel magyarázható, úgy tűnt az előző hónapokban, hogy az idén már a műszer és elektronikus berendezések gyártásának leépülése nem húzza úgy vissza az ipart, mint tavaly. Így a szektor összességében jobban mutatja már azt, hogy a járműgyártás felfutásának pozitív hatása van a termelésre. A május eredményének fényében valóban visszalépésnek számít, de több okból sem gondoljuk azt, hogy ez egy jelentős trendváltásnak az előszere lenne. Egyrészt az ipar havi adatai kellőképpen mozgékonyak ahhoz, hogy még egy emelkedő trendbe is becsusszon néhány gyengébb hónap, másrészt pedig az éves index részben azért is fordulhatott vissza a negatív tartományba, mint jeleztük, mert az ipar tavaly májusban járatta csúcsra magát, és így kifejezetten magas volt a bázis. Ráadásul a feldolgozóipari konjunktúraindexek sem jeleznek recessziót az iparban, ezért azt gondoljuk, hogy ez a szemmel látható, bár kétségkívül nem annyira nagyon erőteljes dinamikát mutató ipari trend, azért ez meg tud maradni a következő hónapokban is. Ezt mutatja az is, hogy azért a mostani visszaesés, és mondjuk az április jelentősebben kiugró adatot, hogyha átlagoljuk, akkor is egy emelkedő pályán marad az ipar.
Az átadott Audi beruházás hatása az melyik hónapban jelentkezhet majd először?
A következő hónapokban látszódni fog már az indexeken az, hogy belépnek újabb autóipari kapacitások. Ezért is gondoljuk azt, hogy azért az az állapot, hogy recesszióban volt tavaly az ipar, az idén meg fog változni. Ugye az év első 5 hónapjának átlagában még mindig 1,3%-kal kisebb az ipari termelés, mint tavaly ugyanebben az időszakban, de úgy gondoljuk, hogy ha valóban legalább nem következik be egy olyan mértékű világgazdasági sokk, ami megváltoztatja teljes hazai exporttermékeink iránti külső keresletet, akkor ez szép lassan át fog fordulni pozitívba, és az éves átlagos növekedés az valahol 1-2% körül lehet alapesetben.
Madár Istvánt a Portfolio.hu elemzőjét hallották. Több száz gépjármű átírását hamis illetékbefizetési csekk alapján végezték el az okmányirodák, mondta el az adóhatóság adószakmai szóvivője. A csalást minden esetben a gépjármű tulajdonos nevében eljáró megbízott követte el. Éppen ezért Linzmeier Szilvia azt tanácsolja, hogy a leendő gépjárművásárlók vagy saját maguk fizessék be az illetéket, vagy gondosan járjanak el a megbízott kiválasztásánál. Kaputa Júlia interjúja.
Sorozatosan kerültek a NAV látókörébe olyan ügyek, ahol a gépjármű vagy a pótkocsi átírásához hamis, vagy pedig hamisított vagyonszerzési illeték megfizetésére szolgáló csekket használtak föl. Ez azt jelentette, hogy a tulajdonjogváltozást az bejegyzik az okmányirodába.
Ott kapnak egy csekket, amit ugye elmegy a ügyfél befizetése, ennek az igazolását visszaviszi az okmányirodába.
Igen, visszaviszi az okmányirodába, és ennek fejében írják át a gépjárművet. De a munkatársaim végignézték, és nagyon sok esetben tapasztalták azt, hogy a vagyonszerzési illeték, azaz átírás ellenére, vagy teljes összegben nem érkezett be az illeték számlájára a magánszemélynek, vagy pedig volt olyan, hogy mondjuk a vagyonszerzési illeték a megszerzett kocsi után mondjuk 55 ezer forint. És azt láttuk, hogy az illeték folyószámláján 5 ezer forint van.
De hogy lehetett ezt a csalást elkövetni, hiszen be kellett mutatniuk ezt az igazolást, hogy befizették az összeget.
Most már fény derült arra, hogy a csekkeket hamisították meg, és a legtöbb ilyen ügyben a magánszemélyek azért háborodtak föl jogosan, mert ők ezt az illetéket, ezt már kifizették. Csak nem személyesen jártak el, nem ők mentek be saját maguk az okmányirodába az ügyet intézni, hanem megbíztak valakit, a meghatalmazottuk intézte.
Ilyenkor az adóhivatal kit fog most megbüntetni?
Az illeték összegének meg kell érkeznie hozzánk. Ezért, ha az adóhatóság azt tapasztalja, hogy megtörtént a kocsivásárlás, viszont az illeték az nem fizetődött be, nincs ott az illeték folyószámlán, mert az hozzánk nem érkezett be, akkor a vevőt fogja kötelezni arra, hogy az illetéket fizesse be.
Sikerült az adóhivatalnak elkapni a valódi csalókat? Rájuk lehet egyébként ezt bizonyítani?
A nyomozás, amennyire én tudom, még most is folyamatban van. Mi észleltük azt, hogy itt több esetben úgy tűnik, hogy a magánszemélyeket becsapták és megkárosították őket, és itt azt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy nem az államkasszát érte a kár, hanem a magánszemélyt. Mert az adóhatóság ezt a törvény erejénél fogva a magánszemélytől be kell, hogy szedje.
Van-e már összesítés, hogy hány esetben mekkora csalást követtek el?
Pontos szám még azért nincsen, mert folyamatosan nézzük az illeték folyószámlát, és azt összevetjük a gépjármű nyilvántartással. Azért döntött úgy az adóhatóság, hogy ezt a közlemény mindenképpen kiadja, mert ez nem egy elszigetelt jelenség. Az ország minden megyéje érintett, minden megyében talált olyan magánszemélyt, akit becsaptak, akit megkárosítottak. Ezért kérek mindenkit, hogy saját maga fizesse be az illetéket, ha tudja, ha nem, akkor pedig nagyon körültekintően járjon el, amikor kiválasztja a meghatalmazottját.
Linzmeier Szilviát, a Nemzeti Adó és Vámhivatal adószakmai szóvivőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A telefonnál Csiki Gergely, a Portfolio.hu elemzője. Eltelt 20 perc, tőzsdén van változás, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok ismét! A tőzsdén nincs lényeges változás, a vezető európai tőzsdeindexek kiválóan indították a hetet, és a BUX is tartja összeszedett erejét, 0,4%-kal került eddig följebb, a nap eddigi nyertes, a Magyar Telekom részvényei, amelyek 1,3%-kal tudtak drágulni az elmúlt fél órában.
Forgalom jelentős?
Mérséket forgalmat láthatunk ugye a kezetekben. Most az befektetők elsősorban a külföldi hírekre figyelnek, főleg a nagy jegybankok felől érkező hírekre.
Forint 2,96 körül tartja magát?
Így van, még mindig stabilan tartja magát a 296-os szint környékén az euróval szemben árfolyam.
Dollár?
A dollárt jelenleg 230 környékén jegyzik, ez ilyen két és fél hónapos mélypontnak felel meg ugye a pénteki kereskedésben. Az amerikai dollár jelentős erősödést produkált a kedvező amerikai makroadatok után, és ez tartja ezt az erejét, és ez megmutatkozik a forinttal szemben is.
Csiki Gergely, Portfolio.hu, köszönöm szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazin műsorát hallották.
A műsort támogatta a PwC Magyarország, a világ vezető tanácsadó hálózatának magyarországi tagja. www.pwc.hu